Isten igéjét Péter első leveléből olvasom, az első rész 13-tól 25-ig. Tehát 1 Péter 1, 13-25. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránt engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága, megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.
Jöjjetek, urvacsorás istentiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában. Fennállva imádkozzunk. Menj, édesatyánk, köszönjük neked azt a szabadságot, amelyet az evangélium által adtál az életünkbe és a szívünkbe. Köszönjük ezt a szabadságot, amelyet megélhetünk ezen a mai estén. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk arra, az Úr Jézus Krisztus által, hogy megálljunk, és visszatekintsünk erre az évre. Hogy szabadok vagyunk arra, hogy a Te jelenlétedben átgondoljunk dolgokat, eseményeket, múlasztásokat, sikereket, és Te előtted levonjuk a következtetést. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy szabadok vagyunk ma este arra, hogy elismerjük, amiben hibáztunk. Hogy Jézus Krisztus által szabadok vagyunk arra, hogy eléd hozzuk, ami nem sikerült. Köszönjük neked, hogy szabadok vagyunk ma éjjel, ma este arra, hogy megálljunk, és nem kell ott lennünk, ahol látszólag legjobban pezseg az élet. Köszönjük, hogy szabaddá tettél bennünket arra, hogy Te eléd jöjjünk, és Te kezedbe tegyük nem csak a múltat, hanem a jövőt is. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk minden báványtól, szerencsétől, minden félelemtől vagy aggodalomtól a jövőre nézve, mert szabaddá tettél bennünket. Köszönjük, hogy ebben a szabadságban állhatunk most meg Te előtted. Dicsőítünk Téged, aki úgy jelentetted ki magadat ebben az igében, amit olvastunk, hogy szent vagy. Dicsőítünk Téged, mert tiszta vagy, mert tökéletes vagy, mert dicsőséges vagy. És dicsőítünk Téged azért, mert szentségedben eljöttél ebbe a világba, emberré lettél, az Úr Jézus Krisztusban itt jártál. Nem féltél, hogy ez a világ beszennyez, hanem eljöttél, hogy bennünket megváltsál, hogy drága áron, nem veszendő áron, ezüstön vagy aranyon, hanem a báránynak a vérén váltsál meg bennünket a magadénak. Dicsőítünk téged ezért a nagy áldozatért, feltámadásodért, győzelmedért, és azért, hogy a tiéd lehetünk. És bocsáss meg nekünk, ahogy mi mégis beszennyeztük a fehér ruhát, amit ránk adtál, amit drága áron vásároltál meg nekünk. Bocsáss meg nekünk a hazugságaink, a gyűlöletes indulatokat, minden tisztátalanságot, hamisságot, minden kétértelműséget, minden csalást. Bocsáss meg minden ellened való lázadást a szívünk mélyén. Bocsáss meg minden káromló szót, amely elhagyta a szánkat. Bocsáss meg nekünk, amit mulasztottunk megtenni mások szeretetében. Bocsáss meg nekünk, amit talán ennek az évnek a legnagyobb hiányának, bűnének, mulasztásának tudunk. És bocsáss meg azt, amit észesen vettünk, pedig talán sokkal nagyobb és komolyabb. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem veted meg azt, aki valóban őszinte és töredelmes szívvel jön hozzád. Így kérünk, add azt az ajándékot nekünk, hogy így jöjjünk most te hozzád. Így akarjunk téged hallani, téged látni. Bocsánatodban fürdőzni, kegyelmedben megújulni, szent lelked által betöltekezni. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és az evangéliumnak az igazságával ma este is járj át bennünket. Tégy egyé bennünket az úrvacsorai közösségben magaddal és egymással, és hirdettest felettünk és számunkra a jó hírt, az örömhírt, amely az Úr Jézus Krisztusban van. Így várunk, Urunk, jöjj és áldj meg bennünket, kérünk. Amen. Hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk ingyen kegyelméből mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetjük. Amen. Istenek igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 40. fejezet 6. versétől a 8. versig. Ézsaiás 40, 6-tól 8-ig. Egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág. De Istenünk igéje örökre megmarad. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvében, a 40. fejezetben egy nagy új egység kezdődik, ami a szabadulásnak az üzenete. Avval kezdődik, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, hirdessétek neki, hogy letelt a rabsága. A babiloni fogság végét jelenteti be így a próféta által Isten. Vége van a rabságnak. És ebben a fejezetben a próféta ott áll Isten színe előtt, Isten seregei előtt, és egy új elhívást kap arra, hogy meghirdesse ezt az üzenetet. Ezért van ez a mondata az olvasott részben. Mit kiáltsak? Mintha Isten megszólalt volna, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet, de kik fognak odaállni, kik fogják ezt megtenni? Odaáll Ézsaiás, mit kiáltsak, mit hirdesek, mit mondjak? És a válasz, hogyha nagyon röviden, és most csak ezt a néhány verset nézzük, ha a válasz nagyon röviden össze akarjuk foglalni, akkor így fogalmazható meg. Minden test elmúlik, de Isten beszéde örök. És ez az a gondolat, ez az az ige, amellyel szeretném, ha Isten színe elé jönnénk, elgondolkoznánk, mérlegre tennénk az előző évet. Minden test elmúlik, de Isten beszéde örök. Ez az ige realista, és kijózanít, mert nemes egyszerűséggel csak annyit mond, hogy hát elmúlunk. A mai kor embere realistának tartja magát. A mai kor embere nagyon gyakran büszke arra, hogy milyen realista, milyen racionális. És nagyon sokszor hihetetlenül irreálisnak, irracionálisnak tartja azt az embert, aki kereszténynek vallja magát, aki Jézus követője. Sőt, sokszor éppen azt mondja, hogy az ilyen ember az menekül, az elbújik a valóság elől. Az igét komolyan vevő ember az olyan, mint a strucc, amely homokba dugja a fejét. Ez az elképzelés rólunk keresztényekről. Nem nézünk szembe a valósággal, belemenekülünk Istenbe, nincs erőnk szembenézni a valósággal. Mi ilyen irracionális emberek vagyunk. Ehhez képest ez az ige szembesít a valósággal, amelyel a ma embere nem különösebben szeret szembenézni, és különösen nem a mai estén nem fog szembenézni. Tudnélik, minden elmúlik. Az ige hihetetlenül kijózanító. Minden test csak fű, minden szépsége mezei virág, elszárad a fű, elhervad a világ, ha ráfúj az Úr szere. Minden test. Nem véletlenül ezt a szót használja a próféta. A test az ember külső formáját helyezi előtérbe. Más szót is használhatta, amikor az emberről akar beszélni, de amikor azt mondja, hogy minden test, akkor a külsőre helyezi a hangsúlyt, ami nem választható el a belsőtől, a Biblia gyakran nevez léleknek vagy szívnek. De azt mondja, minden test, nézzetek rá, elmúlik. Amikor azt mondja, hogy minden test, ugyanakkor nem csak egy emberről beszél, hanem beszél az egész népről, sőt az egész emberiségről, de még tovább minden élőlényről. Minden test, minden élőlény, mint a fű, szépsége, mint a mezei virágé. Amikor azt mondja minden test, akkor azt mondja, hogy milyen ez a test? Robusztus, szilárd, örök, halhatatlan, elpusztítatlan. Szó sincs róla. Sokkal inkább murandó, törékeny, sérülékeny, ideig való, mint a fű, vagy a virág. De mégis gyakran úgy élünk, az életünk ritmusa, az alapvető gondolkodása arra mutat, mintha minden robusztus lenne, mintha minden el nem múló lenne, mintha minden elpusztíthatatlan lenne. Pedig elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szere. Ha ráfúj az Úr szere. Egyrészt azt mondja ezzel, hogy a Teremtő irányítja a forró, sivatagi szelet, és az valóban egy nap alatt bármilyen életet, élőlényt ledarál. Egy nap alatt vége a fűnek, vége a virágnak. És azt mondja, ilyen az emberi test is. De ennél sokkal többről van szó, mert nem csak egy hasonlat van ebben az igében. Nem azt mondja pusztán, hogy minden test olyan, mint a fű, amelyre ráfúj az Úr szele, azaz a Teremtő szele egy perc alatt, egy nap alatt véget vet ennek. Nem azt mondja, minden test olyan, mint a fű, hanem minden test csak fű. Bizony, csak fű a nép, mondja egy kicsivel később, amelyre ráfúj az Úr szele, amely a héberben ugyanaz, mintha azt mondanánk, amelyre ráfúj az Úr lelke. Lélegzet. Szél az a lélek. A héberben, a görögben, a magyarban is nem véletlenül összefüggenek ezek a szavak. A lélegzet az élet jele. Amíg belégzünk, amíg kilégzünk, addig van élet. Ezért a lélegzés az élet, a lélek az élet. Az Isten lelke a lélegzetet, az életet fenntartó. Isten, aki az életet fenntartja, az élet adó. És ehhez képest azt mondja, ha az Isten lelke ráfúj az emberre, az elszárad és elhervad. A kép, amit használ, az annak a fának a képe, amelynek a száraz levelei még ott vannak. Ott vannak a fán a levelek. Isten ítéletének a képe az Ószövetségben. Kiszáradt kertek, elszáradt növények, mert rálehelt az Úr a népre. És Júdának a tapasztalata éppen ez a fogságban. Több évtizede, több mint egy generáció óta ott vannak az idegenben, és a legtöbben, akiket fogságba vittek, már nem élnek. Akik meg még élnek, nem sok reményt látnak. Isten népe a fogságban valóban olyan, mint az elszáradt fa. rálehelt az Úr lelke. Ugyanezt így fogalmazza meg a 90. Zsoltárban egy imádság, bizony elmúlunk haragod miatt, indulataid miatt megsemmisülünk. Elmúlik minden nap haragod miatt. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Az ige realista. És ugyanakkor, ha az Isten lelke az, aki ráfúj az emberre, és ezért az ember elvész és semmivé lesz, a másik oldalról ugyanaz az Isten az, aki mégis reménységet ad, és arról beszél, minden test csak fű, de Istenünk igéje örökre megmarad. Hát persze ebben nem lenne sok vigasztalás, ha a történet arról szólna, hogy egyik oldalról minden test csak fű, ez szól nektek, nekem is, nekünk. A másik oldalról Istenünk igéje örökre megmarad, hát ez szép meg jó. De érezzük, a lényeg a kapcsolat. Ha annyi lenne az egész történet, hogy mi elveszünk, az Isten igéje pedig győz és él és megmarad, mi múlandók vagyunk, az Isten beszéde meg tette az örök, akkor ez sok reménységet nem adna. Éppen ezért nyilvánvaló az igazi kérdés és az igazi jó hír az arról szól, hogy hogyan kapcsolódik a múlandó élet az örökké való igéhez. És ha valaminek a fényében visszatekintünk az elmúlt évre, az ez a kérdés. Hogyan kapcsolódik a mi egyik napról a másikra elmúló életünk az Isten szavához, ami örök. 2008-ban amúgy is hangsúlyos volt számunkra Isten igéje. Egyrészt azért, mert azt tudjuk jól, hogy ez a Biblia éve volt, és azt mondtam az év elején, hogy hozzunk magunkkal a Bibliát az Isten tiszteletre. És január első vasárnapján is ezt fogom mondani. Azért, mert azt gondolom, hogy átéljük, hogy az Isten, aki megszólal, az nem vasárnap egy különleges emberen keresztül szólal meg, hanem az Isten, az ő igéjén, a Biblián keresztül szólal meg. Ide jönnek újra és újra emberek, és azt mondják, hogy ez fantasztikus, hogy az Isten, hogy az a Bibliát hogyan magyarázod, és mit látsz benne. És nincs ott a fejükben sok-sok embernek, hogy otthon kinyithatná, és olvashatná. És hogy ez szól, és neki ugyanúgy szól. Úgyhogy ezért most bejelentem, kedves testvérek, hogy jövő évben is igaz a felszólítás, hozzunk magunkkal Bibliát az Isten tiszteletre. De visszatérve 2008-ra, a másik hangsúly, ami már a gyülekezetünk hangsúlya volt, azt így fogalmaztuk meg, hogy fontos számunkra, hogy az Isten igéjét megéljük. Hogy az Isten igéje valóságá legyen az életünk. A gyülekezeti hétvégénk Pilis Csabán tavasszal erről szólt. Mit jelent Isten igéjét megélni? Aztán harmadszor, csak hogy emlékeztessek bennünket erre a mögöttünk lévő évre, mint gyülekezet, szeptembertől egy olyan sorozat szólt közöttünk, aminek az volt a címe, hogy Jeremiás és az ige. Hogyan szólal meg az Isten igéje, és mi mindent tanulunk az Isten igéjéről Jeremiás prófétán keresztül. Egész évben tehát nagyon-nagyon sok lehetőségünk volt újra és újra avval szembesülni, hogy mit jelent az én elmúló életem és az Isten örök beszédének a kapcsolata. Egyikünk sem, én sem ráztatom le magamról a kérdést, mert ha valamelyik évben ez állandóan jelen volt és előttünk volt, az ez az év volt. Hova jutottunk? Az első kérdés ezzel kapcsolatban az az, hogy teremtette bennünk maradandó életet az ige. Mert az igét lehet hallani. Az Isten igéje felett, akár bibliaolvasásban egyénileg, akár egy csoportban, akár Isten tiszteleteim. Az igét hallgatva lehet lelkesedni. Az igét lehet másnak is ajánlani. Gyere, hallgasd meg! Hú, de jó! Az ige okozhat intellektuális örömöt. Mi mindent láttam meg, mi mindent hallottam ebből. Az ige adhat kihívásokat, az ige szíven üthet, úgy bizserget, szoktam mondani. De tulajdonképpen a fő kérdés az csak ennyi. Mindezekkel együtt, minden nagy lelki-szellemi élmény, kaland nyomában teremtette bennünk, létrehozott-e bennünk az Isten igéje valami maradandót, elpusztíthatatlant, isteni életet. Mert ez az első lépés. Az a Péter apostol, aki ezt a részt idézi, és ezért ezt olvastuk fel a lekcióban, aki mondjuk így magyarázza ezt az ézsaiási szakaszt, azt mondja, hogy nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által. Mert elhervad a fű, elszárad a növény, a fa, de az Isten beszéde örökre megmarad. Azt mondja Péter, hogy akik hallgattátok az Isten igéjét és befogadtátok, az bennetek egy romolhatatlan, el nem múlhatatlan, elpusztíthatatlan magból egy új élet született meg. És azt gondolom, ez a tét, az elsődleges tét, hogy ha itt voltam hétről hétre, ha nagy szellemi kalandjaim voltak, vagy éppen ha csak itt kellett lennem, és baromira untam az egészet, ránézek néhány ifisre, tök mindegy, romolhatatlan maga, hogy újjászülte, hogy ez az el nem múló életet, abban a testben, amelyről épp most mondta Ézsaiás, hogy csak fű, egyik napról a másikra semmi nem lesz belőle. Ebben a testben létrehozta-e az Isten igéje ezt az el nem múlhatatlan, romolhatatlan, örök és új életet? Mert ez az Isten igéje. És lehet mögöttünk megélt ige, meg bibliai éve, meg Jeremiás és ige, és sok minden. De nincs ott, hogy az Isten lelke az igével rám lehet, és nem azért, hogy elszáradjak és elpusztuljak az ítéletében, hanem azért, hogy életet fakasszon bennem. Ha ez nincs ott, akkor mindaz, ami itt történt, az olyan, mint a fű. Elszárad, elhervad, és semmit sem ér. Hogy nem csaptuk ebben magunkat ezzel kapcsolatban, hogy lelkesedtünk az igén, de végül nem fogadtuk be olyan mélyen, nem bíztuk rá magunkat Jézus Krisztusra olyan feltétel nélkül, amely az új élet születését jelenteni. Aztán amennyiben többen most azt mondják, hogy na ez nem én vagyok, mert én ezen már nem 2008-ban, hanem korábban túl vagyok, vagy túl lettem. Akkor ez a kép, hogy hogyan kapcsolódik az életemhez, ami elszáradó fű, az Isten örök beszéde. Azt a kérdést veti fel, hogy az Isten igéje volt az életem középpontja, és az ige éltetette engem. Hiszen az igében mindig az Urat, magát kapjuk. A szava által az Úr maga az, aki táplál, aki éltet, aki formál, aki fed, aki int. És az a kérdés, hogy élem az életemet, ezt az elmúlót, ami olyan, mint a fű, egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra, ami ugyanolyan kívülről egyikünké, mint a másikunké, hogy közben az élő Isten élő szava lette az éltetőnké, és az életünk középpontjává. Miközben ugyanúgy megyünk, dolgozunk, bevásárolunk, pénzt költünk, pénzt keresünk, családban élünk, gyerekeket nevelünk, stb., mint mindenki más. Közben vajon az élő Isten életet adó, éltető szava éltete bennünket, mint az életünk középpontja? Ez mindannyiunknak a kérdés, akik azt mondjuk, hogy bocsánat, én már túl vagyok a romolhatatlan maggal, megszületett, oké, ebből élünk-e? Az ige közelében, az igét megszokva, mert megszokjuk, milyen könnyen leszünk közömbössé, érdektelenné az élő szó iránt, az életet adó ige iránt. És abban a pillanatban, ahogy kivész az igének ez a bennünket éltető szerepe, az életünk mélyéről és középpontjáról, abban a pillanatban elvesztünk és céltévesztettünk. Talán senki nem haragszik meg, ha újra felolvasom azt, amit másfél éve a Jászárok szállási táborban felolvastam, sok minden mást is, de ezt a kis részt is Henry Nouwentől, amikor az igéről beszélő, itt úgy mondja, hogy a szó. Azt mondja, a szó nélkül amely mindig felemel bennünket, mint Isten választott népét. Megmaradunk kisembernek, vagy kisemberré válunk, aki leragadt panaszaiban, amelyek a túlélésért folytatott napi küzdelmekből fakadnak. A szó nélkül, amelytől lelkünk lángra kap, nem tehetünk sokkal többet, mint hogy hazasétálunk, rezignáltan a szomorú tény miatt, hogy nincsen új a nap alatt. A szó nélküli életünknek nem sok értelme van. Életünkben nem lesz sok az élet, nem lesz sok az erő. A szó nélkül kisemberek maradunk apró gondokkal és jelentéktelen halállal. A szó nélkül még lehet belőlünk újsághír, a helyi vagy országos lapokban egy-két napra, de nem lesz nemzedék, amely boldognak hirdet minket. A szó nélkül elszigetelődött fájdalmaink és bánataink elfojthatják bennünk a lelket, és keserűség, sértődöttség áldozataivá tehetnek bennünket. Szükségünk van a szóra, az igére, amely éltet, amely táplál. És ezért most, hogy másik oldalról is rátekintsünk erre, legyünk hálásak. Legyünk hálásak azért, ahogy az Úr mellénk állt az ő igéjében ebben az évben. Legyünk hálásak azért, amikor magához hívott, amikor vigasztalt, csendben megszólalt, amikor bátorított, vagy amikor éppen megrendítően szólt, amikor világosan vezetett, amikor megtérésre hívott, amikor gyógyított. Mennyi minden élményünk van az Isten éltető igéjével ebben az évben. A szó az ige nélkül sivár az életünk. Az Isten igéje és szava által pedig élünk. És egy jelentős életet élünk az Isten népének a közösségében, hogy az Isten a történelmen keresztül kibontja a maga munkáját. Ebben veszünk részt. Isten örökre megmaradó igéje valamilyen munkát elvégzett bennünk. Növekedhetett a romolhatatlan mag, hogy ennél a képnél maradjunk. És hadd mondjam azt, hogy ez nem látványos. Egyikünknek sincs az arcára írva. Amit az ige elvégzett benned, hogy talán most jobban szereted az Urat, vagy mélyebben átéled a közelségét, vagy nagyobb benned iránta a bizalom, vagy megsokszorozódott benned a hála, az öröm, ez igazából nem látványos. A legtöbbek számára pedig, mivel láthatatlan, nem is eredmény. Ha visszanézel az életedre, erre az évre, akkor egyszerűen azt mondod, hogy semmi eredmény. Kívülről semmibe nem jutottam előbbre. De ha arra nézel, hogy mit végzett el az Isten igéje benned, ha folyamatosan volt egy olyan élő kapcsolatod, amiben tudod, hogy Isten ebben az évben nagyon sok mindent munkált benned, akkor szabad ember vagy, és azt mondod, kívül nincs eredmény. Belül viszont, ami történt, az mindennél több. Istennek ez a munkája benned, ez az, ami örök és maradandó. Isten igéjének ez a munkája bennünk, az első lépése Isten válaszának arra az imádságra, amelyet a Zsoltáros így mond. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Utána meg azt mondja, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ez nem úgy indul, hogy teszek valamit, ami örök, hanem úgy indul, hogy Isten örök beszéde, az örök, a maradandó ige belülről elkezd megtisztítani, átformálni, életet adni. És ez egy idő után megjelenik abban, hogy amit élek, az nem vészel el a hiába valóságban. Éppen ezért, amit az ige elvégzett, amit az Isten megformált benned, amit elvett tőled, vagy amit éppen hozzáadott az életedhez, az maradandó. És azért hálásnak kell lennünk ma este. És ez az utolsó kérdés, hogy hogyan lett ez az ige testi eseményé, a cselekedetévé, az én saját életemen túl. Hogyha az Isten igéje újjászült, és ezzel a romolhatatlanság magját helyezte belénk, ha az Isten igéjéből éltünk, és a életünk középpontjává az ige válik egyre inkább, és így formál minket, és az el nem múlott formája bennünk, akkor automatikusan ez az ige rajtunk keresztül is testé eseményé lett. Mert mindig keresi a megtestesülés útját. Nem valami lelki, szellemi valami, hanem mindig konkrét tetté, eseményé, szeretetté válik rajtunk keresztül. Péter apostol ezt a testvér szeretethez köti, mert azt mondja, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Hogyan éltük meg az igét? Azaz, hogyan lett testé az általunk befogadott ige? Ugyanezt úgy kérdezzük meg, hogyan szerettük egymást? Hogyan szerettük a másik embert? Ennyire egyszerű. Minden test elmúlik, mondja Ézsaiás, Isten igéje az örök. De Isten igéje Isten maga, Isten szava és Isten tette. Isten maga pedig nem más, mint a szeretet közösség. Minden test elmúlik, egyetlen egy dolog marad meg, ami szeretetből van, ami szeretet. Közben az élet múlandóság között zajlik, egyre inkább megláthatjuk azt, hogy a másik oldalon nincs más, mint a szeretet. Mert valahol a múlandósághoz kapcsolódnak nagyon sok érzés, ami meghatároz minket. A múlandóságból fakadnak az aggodalmaink, gondoljuk végig. Akkor aggódunk, ez valahogy ezzel függ össze. A múlandóságból fakadnak a félelmeink, az irigységeink, az önzésünk, a haragunk, a gyűlöletünk. Ez mind a múlandósághoz köt. És amikor az Isten szeretete eljön, akkor minden mássá lesz. Kívül mérce és cél, belül pedig erőforrás. Az Isten szeretete érkezik hozzánk és jár át minket, akkor számos hiába való és murandó dolog az erejét veszti. Az ige ezt munkálta rajtunk keresztül, és talán sokszor úgy, hogy nem is láttuk, és ez jó. Nem az ott a kérdés, hogy most nézzük meg pontosan mit tettünk, hogyan szerettünk másokat, nem, hanem ahogy az Isten igéje bennünk munkálkodik, az biztos, hogy tovább fog menni, és áthat másokra. A szeretetre hív bennünket. Péter azt mondja, nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. És ezért szabadon állhatunk most Isten előtt, az úrvacsorai közösségben. Ezért szabadon ismerhetjük el a kudarcainkat. Szabadon ismerhetjük el a vétkeinket. Szabadok vagyunk arra, hogy azt mondjuk, Uram, nem állok meg a te ígéd mércéjén. De jó szabadnak lenni erre. Aztán szabadon adhatok hálát, hogy Isten cselekedett, hogy Isten szólt, hogy az Úr formált. Szabadon mondhatom azt, hogy köszönöm, Uram, amit megláttam, mert megtetted. És mindezzel együtt szabadon fogadhatom, hogy ma is táplál, hogy most is megújít, hogy most is itt van. És hogy most is az életét adja belénk. Örvendezzünk hát abban, hogy az Isten igéjének az alkotása vagyunk, mert ő hívott életre bennünket, mint az Isten népét, és az Isten igéje tartja meg az életet bennünk, hogy egy napon aztán szemtől szembe lássuk őt. Amen.
Gyertek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a te igédet, amely örökre megmarad. Köszönjük a te igédet, amely az életnek az igéje, és életet hozott a mi életünkbe. Urunk, köszönjük, hogy megismerhettünk téged, hogy megszólított a te szavad, hogy megújítottál bennünket, hogy elért a te kegyelmed, hogy újjászültél. Köszönjük, hogy a mi múlandó földi életünket úgy élhetjük, hogy közben a te igéd napról napra megszólít és életté válik. Urunk, köszönjük ezt a csodát. Köszönjük az úrvacsora közösségét, amiben olyan csodálatos módon megtapasztaljuk a te kegyelmednek a valóságát, a veled való közösséget és az egymással való közösséget. Köszönjük, hogy ebben részesítettél bennünket, így most az év végén újra. Köszönjük, hogy így búcsúzhatunk el ettől az új évtől, hogy mindent a te kezedbe tettünk, és te rád néztünk, és a te igéd által megújultunk, és így kérjük, hogy add a te szent lelkedet, és vezess bennünket az új évben. Tedd életté számunkra a te igédet napról napra, hogy ne csak halljuk, ne csak lelkesedjünk, hanem cselekedjük, hogy a te szereteted belülről fölforrósítson bennünket, és a te szereteted cselekedetekben mutatkozzék meg. Urunk, így kérünk, hogy vezess bennünket, áldj meg bennünket és családjainkat, áld meg ezt az országot, áld meg népünk vezetőit. Úrunk, hadd ismerjenek meg téged is a te akaratodat, hadd legyenek eszközeid abban, ahogy irányítják az országot és döntéseket hoznak. Úrunk, kérünk, hogy áld meg azokat, akik otthon nélkül élnek, akik ma is a hidegben vannak, vagy hajléktalan szállókon. Urunk, kérünk, hogy hozz az ő számukra új reménységet, új erőt, fényt, hogy a te gyógyító kegyelmed az ő életüket is elérje, és így tudjanak új életet kezdeni te benned. Urunk, áld meg azokat, akik közöttük végzik a missziót, akik közöttük hirdetik a te evangéliumodat. És Urunk, kérünk, áld meg mindazokat, akik betegek, gyámoltalanok, magányosak, akik gyászolnak. Urunk, így kérünk most külön szeretettel és együttérzéssel Schwarziékért. Légy közel hozzájuk az ő fájdalmukban, az ő gyászukban. Érintsd meg az ő szívüket. Emeld fel az ő tekintetüket, hogy benned találjanak békességet. Urunk, köszönjük, hogy míg azt látjuk, hogy minden elmúlik körülöttünk, a te igéd örökre megmarad, és mi kapcsolatban lehetünk veled, a te igéddel, és ezért élet van bennünk. Légy áldott ezért, Úr Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.